Tehát nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Azt gondolom, hogy úgy félig meddig ismerős is vagyok, mert a lányforon azért több egyszer megfordultatok már, és azért a szentmiséitekben mindig nagy szeretettel kapcsolódom be, majd most vasárnap is, úgyhogy holnap nagy szeretettel várunk majd benneteket. Hát a felkérés, legalábbis úgy ebben egyeztünk meg, hogy a hivatásomról beszélek, csak kicsit elbizonytalanodtam, hogy én nem beszéltem-e már nektek erről. Nem. Jó. Hát ez olyan jellegű dolog, amiről mindig szívesen elmélkedem, vagy gondolok vissza arra, hogy a Jóisten hogyan is szólított meg. Azzal együtt, hogy szinte az életemet kell, hogy úgy elmeséljem nektek, hogy hogyan is kerültem én az Úristenhez közel, illetve hát hogyan hallottam meg azt, hogy ő meghív engem az ő szolgálatában. Hát előjáróban annyit, hogy akkor honnan is jöttem. Én egy kis faluból származom, alsó vadászi vagyok, ez gondolom semmit nem mond. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolctól 24 kilométerre lévő kis falu, a régi Kassai Egyházmegyének a része, a Cserehátnak a csücskébe van ez a kis falu, ez az alsó vadász. Itt születtem, négyen vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, két húgom van, és egy öcsém. Én mindig azt gondoltam, hogy nagy családból származom, legalábbis ott ebben a kis faluban. Az, hogy mi négyen vagyunk testvérek, erre nagyon-nagyon furán néztek, mert azon a részen nagyon sok cigány származású ember is van, és a több gyermekeseket, hát nem tudom, hogy akik itt vagytok, hogyan vannak ezzel, de legtöbbször én ezt éreztem, hogy azzal, hogy én nagy családból származom, szinte majdnem oda sorolódunk be azért, mert négyen vagyunk testvérek. És nekem volt egy nagyon jó nagymamám, egy déd nagymamám, akinek amikor én panaszkodtam erről, hogy mi négyen vagyunk testvérek, akkor ő mindig bátorított, és pont az ellenkezőjét mondta, hogy te légy büszke arra, hogy ti négyen vagytok testvérek, anyudék is négyen vannak testvérek, nekem is négy gyerekem van, és akkor a nagy négyédéknek is négy gyerek van, szóval így bátorított engem. Na most ehhez azt is tudni kell, hogy mivel négyen vagyunk testvérek, én voltam a legidősebb, viszonylag egymás után jöttünk, mint az orgonasíp, és én kerültem ki leghamarabb otthonról. A déd nagymama segített az anyunak, és ez körülbelül azt jelentette, hogy engem emelt ki leghamarabb a családból, és én gyakran vele voltam. És hát én egy olyan nagymamát ismerhettem meg a déd nagymamának a személyében, aki nagyon-nagyon kitüntetett szeretettel szeretett engem. Azt is mondhatnám, hogy megkülönböztetett szeretettel. Tehát én nagyon éreztem azt, hogy engem a nagymama egészen másképpen szeret, mint a többi unokáját. És azt is láttam, hogy ez a nagymama egy nagyon-nagyon mélyen hívő valaki, akinek az egész életét átjárta az Isten iránti szeretet. Egy egyszerű parasztasszony, aki teljes egészében a jó Istennek próbál élni. És hát ő vitt a Rorátéra, emlékszem, hogy alig akartam fölkelni, de kicsit nyúzott is, kicsit ilyen. Ezeket úgy nehezen éltem meg, emlékszem, amikor elvitt misére, akkor a rúzsafűzérrel játszogattam, meg a imakönyvben a szentképeket nézegettem, kb. Ez volt a szentmisén a foglalatosságom. Ettől függetlenül még nem jártam iskolába, amikor hittanórára már jártam, és mert ugye kis faluban a pap az iskola kápolnába jött rendszeresen hittanórát tartani. És hát így nevelődtem, a szomszéd gyerekek tanítottak ministrálni, szintén nem jártam iskolába, de ministráláshoz már volt kedvem. És úgy, ahogyan így az emlékeimben benne van, bizonyos dolgokat én nagyon is komolyan vettem, tehát valamit a szentmiséből megértettem, mert odahaza én is miséztem, és hát azt vártam, hogy a kenyér mikor változik át, meg a bor mikor változik át Krisztus testévé és vérévé. És nagyon mérges voltam, hogy nem változik át. Hiába szeretném, nem változik át. Az emlékeim között van az, amikor a nagymama elvitt egy temetésre, falun, ahol nem volt még ravatalozó, és háztól volt a temetés, beteg voltam, ölben tartott, és hát a pappal együtt én is énekeltem, kicsit ilyen zavaró elem lehettem, a nagymama úgy csitítgatott, hogy Zsoltika, nem szabad, nem szabad. Ennek ellenére én nagyon belelendültem és énekeltem a pappal együtt, és hát kértem az imádságos könyvet, amit a nagymama nem nagyon értett, hogy mi az, amit kérek. És mikor hazamentünk, akkor én mondtam, hogy én pap szeretnék lenni. De ez az is hozzájárul, hogy ez a dédnagymama, akinek a testvére kint Amerikában élt, az ő unokája szintén római katolikus pap, akiről ő nagyon sokat mesélt. Pont abban az évben volt kint Amerikában meglátogatni a testvérét, amikor én megszülettem. És a meséim azok körülbelül a kint töltött időről szóltak, és ő milyen nagy tisztelettel és szeretettel van ez iránt a pap iránt, aki mellesleg rokon is. Szóval úgy, akkor, amikor hazamentünk a temetésre, akkor én mondtam, hogy pap szeretnék lenni. És hát a nagymama előszeretettel kérdezgette ezt, hogy na Zsoltika, mi szeretnél lenni, és akkor én mindig válaszoltam, hogy pap. És ez a gondolat azért úgy végig kísért egészen addig, amíg be nem léptem a szemináriumban. Azt is el kell mondanom, hogy abban a faluban, ahol én nevelkedtem, annak ellenére, hogy háromnegyed részében református és egynegyed része katolikus, az is vegyesen, tehát görög katolikusok és római katolikusok együtt. Érdekes volt a vallásüldözés, tehát bennünket ott a faluban nagyon-nagyon számon tartottak, és az iskolában rendszeresen fölállítgattak bennünket, hogy ki volt hittanúránk, ki volt szentmisén. Ez általában úgy történt, ha hittanúra volt, akkor másnap biztos, hogy feleltünk. És akkor természetesen bebizonyították, hogy dolgokat nem tudunk. Szóval ennek különböző megaláztatási formáit én megtapasztaltam gyerekként. Aminek hát így nem örülök, talán lehet, hogy erősített, tehát biztos, hogy valamilyen módon megvolt a hatása. Tehát gyakran szenvedtünk azért, mert mi vallásosak vagyunk is, szentmisére járunk, illetve hittanúrára. Iskolában már nem mondogattam, hogy pap szeretnék lenni, de a szívemben azért ott volt ez a dolog. Rendszeresen jártam minisztrálni hittanúrára, és hát nyolcadikos korban jött el az a dolog, hogy na hát akkor hová megyünk tovább tanulni. Én szerettem volna egyházi gimnáziumba menni, de hát abban az időben, mondjuk 86-ban kezdtem a középiskolát, az azt jelentette, hogy azért még ott erősebben kellett támogatni ezeket az intézményeket, és akkor az volt bennem, hát nem terhelem így a szülőket, hanem akkor inkább keresek egy más jellegű iskolát. És egy szakközépiskolába mentem, mezőgazdasági szakközépiskolába, Abaúj-Szántóra. Az volt az érdekes a felvételinél, és máig is emlékszem a felvételi napjára, hogy arról beszélgettek a folyosón, hogy hát innen ebből az iskolából ketten is vagy hárman papok lettek. És egy nagyon megütötte a fülemet, amire akkor az jött, legalábbis így belülről, hogy hát akkor nincs elveszve még a dolog, még én is lehetek. Hát középiskolásként úgy éltem, mint egy középiskolás. Azért a hitemet ott egy ilyen kamaszkori hit volt, amit nyíltan nem mertem fölvállalni, és nem mertem megélni. Ettől függetlenül egy-két osztálytársam elmondta, hogy ők tudták azt, hogy én vallásos vagyok, de én erről soha nem beszéltem. Volt egy kereszteletlen barátom, meg szobatársam, akivel esténként az élet nagy dolgairól beszélgettünk, és esti imádság helyett a Jóistenről beszélgettünk, ha van az Isten, akkor milyen lehet, ki teremtette ezt a világot, mi az a van, mi az a semmi, most ha gondolkodunk, meg vagyunk, szóval ilyen nagy filozófiai kérdéseket fejtegettünk ott esténként. Hát így telt el a középiskolás élet, aztán jöttek a felvételik, és én, bennem az volt, hogy én is szeretnék majd dolgozni menni, de hát volt bennem egy ilyen rátartiság is, hogy hát igen, azért majd én is megmutatom, hogy én is tovább tudok tanulni, és hát megvolt a felvételi. Érdekes, a ballagás környékén a nagybátyám föltett egy kérdést, mégpedig a következő képen hangzott: Zsolti, te annak idején pap szerettél volna lenni, és most hogy vagy ezzel a dologgal? És akkor a következőt válaszoltam rá, hogy én még éretlennek érzem magam, és azt nem mondom, hogy pap leszek, de azt sem, hogy nem leszek. Ez a kocsiban hangzott el, máig emlékszem, amikor a Trabantban mentünk, és az anyós ülésen ültem, amikor elhangzott ez a kérdés. És fölvettek Hódmezővásárhelyre, a főiskolára, ez a Debreceni Agrárhoz tartozott, és hát itt kezdődött egy ilyen nagy fölkavarodás az életemben, mert kerestem a helyemet, hogy most én jó helyen vagyok, biztos, hogy azt csinálom, amit kell. És a hit tekintetében is itt kezdtem úgy egy kicsit a saját magam lábán megállni. És volt egy nagy kérdésem, hogy mit jelent az, hogy az Isten valakit meghív a papságban, a papságra. Tehát azt tudtam, hogy a plébánosomtól, aki egy szent életű pap volt, hogy ahhoz, hogy valaki pap lehessen, először is az kell, hogy az Úristen meghívja. És ez volt az én nagy kérdésem, hogy mit jelent az, hogy az Isten meghív valakit. És ekkor már én sok mindennel foglalkoztam, és én egy ilyen álmodozó valaki vagyok. Hát minden álmot nem mondok el, de majd egy-kettőt igen. Ebben az időszakban arról álmodtam, hogy templomban vagyok, ministrálok. Emlékszem, volt egy olyan álom, ahol az iskola kápolnánkban voltam, úgy leghátul sirattam a bűneimet, bántam mindent, és emlékszem, hogy éjszaka volt, és fölkeltem is, hogy valóban sírtam. Aztán ilyenek voltak, hogy ministráltam, szerzetesek között vagyok, az oltár mellett vagyok. És hát nagyon foglalkoztatott ez a dolog, hogy mit jelent, hogy az Isten meghív valakit. És az is volt bennem, hogy hát ha az Isten meg akar hívni, akkor hívjon meg, és adjon olyan jelet, amiből tudom, hogy ő meghív engem. És 1990-ben játszották karácsonykor a Zeffirellinek a Názáreti Jézus című filmjét, talán emlékeztek rá. Engem nagyon-nagyon megragadott ez a film. Nagyon-nagyon magával ragadott. És most, amikor mondjuk az idén húsvétkor is úgy körülbelül 4-szer néztem meg a szenvedés történetet ebből a filmből, most, ahogy jöttem az úton, az fogalmazódott meg bennem, hogy valójában ott Jézusnak a valója ragadott meg. Tehát egyrészt az, hogy ahogy a gyógyításokon keresztül fölismerik benne azt, hogy ő az Isten fia, ugyanakkor pedig az ember Jézus is, aki dühös volt, aki gyengéd volt, aki magához engedte a bűnös asszonyt, és aki engedte, hogy a bűnös emberek megérintsék és megöleljék. És nagyon-nagyon magával ragadott ez a film, annyira, hogy amikor másnap menni kellett vizsgára, akkor már nem is ezzel foglalkoztam, hanem azon, hogy hát én az Úr Jézussal akkor én valami olyan nagyon bensőséges kapcsolatot kezdtem érezni, hogy valamit akar tőlem az Úr Jézus, és hogy én is akarok vele kapcsolatban lenni. És hát a családban úgy a nagynénémékkel voltam úgy szorosabb kapcsolatban, és én említettem nekik ezt, hogy hát én foglalkoztok ezzel, hogy mi a papsággal, de nem tudom azt, hogy mit jelent az, hogy az Isten valakit meghív. És én akkor azért kezdtem el imádkozni, hogy az Úristen adjon nekem olyan jelet, hogy tudjam azt, hogyha nekem az az utam, hogy pap legyek, akkor tudjam, hogy én nekem ott kell lennem. És ekkor tanultam meg a rózsafűzért imádkozni nagyon kezdetlegesen, ami körülbelül azt jelentette, hogy tudtam, hogy a nagy szemekre a mi atyánkot, a kis szemekre az üdvözlőt kell imádkozni, a titkokat pedig össze-vissza kevertem. De volt olyan alkalom, amikor Miskolctól egészen Szegedig, Hódmezővásárhelyig imádkoztam. Tehát ezért a szándékért, hogy az Úristen, ha akar, akkor adjon jelet. És volt bennem egy másik ilyen titkos dolog is, amit most már nem olyan szívesen mondok el, kicsit szégyellem is magam emiatt, de hát az igazsághoz hozzátartozik. Az volt bennem, hogy ha nem fognak sikerülni a vizsgáim, én innen elmegyek, és az egy biztos jel, hogy én nekem már itt nincs mit keresni. Erre nem vagyok büszke. 4 vizsgám nem sikerült. pultvizsgákra már nem mentem, és biztos emlékeztek rá, hogy a régi személyigazolványban még bele volt írva a lakcím is, illetve az, hogy ki hol dolgozik, illetve hová jár iskolába. Na hát én ezeket mind elrendeztem, tehát én tudtam azt, hogy én már Hódmezővásárhelyre többet nem fogok visszajönni. 1991. január 31-én volt, mindent felszámoltam, és akkor hazamentem. Odahaza a nagymamám fogadott ugye a legkétségbe esettebben, hogy mi lesz most veled, fiam. És este imádkoztam a rózsafűzért, ugyanezért a szándékért, amit az előbb már mondtam. És akkor éjszaka volt egy ilyen nagyon különleges álom, ami nehéz megkülönböztetni, hogy valóság volt vagy álom, de mondjuk legyen az, hogy álom volt. Az volt bennem, hogy fölébredek a szobában, és minden elsötétül előttem, és nagyon megijedtem, mert egy ilyen szélzugásszerű fogott el, és megjelent egy fény, a naphoz hasonló fény a szobában, ami egy ilyen kenyérnagyságúra nőtt, amiben a Krisztus monogram volt benne. Tehát még minisztráns az oltárnál láttam ezeket a Krisztus monogramokat. És nagyon megijedtem, és tudtam azt, hogy ha a keresztet vetek meg a mi atyánkot mondom, akkor vége van, mert az az ördögtől van. Nagyon féltem, tehát egy ilyen nagyon kettős érzés volt bennem, a félelem érzése, ugyanakkor pedig, hogy valami itt történik, és úgy képzeljétek el, hogy így a mi atyánkot így ilyen torka szakadtából akartam imádkozni, de lehet, hogy én úgy éreztem, hogy torkom szakadtából imádkoztam, de lehet, hogy nem jött ki semmit, nem tudom. És ez a fény megszólított. És a következőt mondta, hogy Zsolt, neked papnak kell lenni. És akkor mondtam a mi atyánkot, és közben azon járt a gondolatom, hogy igen, de hát kik lesznek, akik segítenek engem ezen az úton? És akkor a következő volt a válasz, Zsolt, a gondoskodás nem a te dolgod. És akkor azt mondtam, hogy jó legyen. És körülbelül vége volt a mi atyánknak. A rózsafűzér a kezembe volt, fölkeltem, éjszaka 2:30 volt. Másnap egy ilyen nagyon katartikus érzés vett rajtam erőt. Nagy öröm is volt a szívemben. Kicsit az is, hogy én kísértettem esetleg az Istent, hogy most valamit így álomban kaptam. És a nagymama fölkelt és mesélte, nem a déd nagymama, ez egy másik nagymama, hogy ő azt álmodta, hogy a rózsafűzér társulatnak a vezetője, a Kereki néni, egy nagyon fehér szegfűvel jött ide hozzánk. És a fehér szegfű örömet jelent. És mi az a nagy öröm, ami a házunkat érte? És én akkor a nagymamának ezt nem árultam el, hogy mi, de egy ilyen visszajelzés volt, hogy a hivatás az nem csak az én dolgom, hanem az a kis filia, ez a kis falu, ez az Alsóvadász, ahol mondjuk azt kell tudni, csak így zárójelve jegyzem meg, hogy Zadravec püspök, a valamikori tábori püspököt oda deportálták, és annyira megalázták, hogy a TS előtt, a gépállomás előtt szalma szálat kellett neki szedni. És nem léphetett vele senki kapcsolatba, tehát hogyha valaki tejet vitt, vagy tehát különböző élelmiszereket, akkor azokat is megbüntették. De hát ezek a vallásos asszonyok azért ezzel nem törődtek is, nem bánták, hogy bármi büntetés is vár, rájuk ezt a püspököt azért támogatták. Na hát ebben a kis faluban, az Isten háta mögött, filia, mindig filia volt Alsóvadász, és ezek az asszonyok minden szentmis előtt imádkozták a rózsafűzért is, a papi hivatásokért imádkoztak. Na hát ez volt, és azért ezzel együtt kételyek voltak bennem. A nagynénémnek elmondtam ezt az álmot, és azt kértem, hogy én még jelet szeretnék kérni, mert nem vagyok teljesen biztos ebben a dologban. És Talán pont egy kilencednek lehetett vége, nem csak egyedül imádkoztam, hanem a nagynénémiknek a családjában is. Ezért imádkoztunk, hogy az Úristen akkor adja meg azt a jelet, ami számomra akkor világos lesz és egyértelmű. És nem azután, hanem azután következő vasárnap, tehát mondom, talán egy ilyen kilencednek lehetett vége, a plébános arról prédikált, hogy mi kell ahhoz, hogy valakiből jó pap legyen. És a Szent Lecke pedig arról szólt Szent Pál apostolnak, most pontosan nem tudom, hogy melyik leveléből, arról szólt, hogy mindenkinek mindene lettem, csak hogy az evangéliumot érvényre juttassam. A gyöngék között gyönge, a sírókkal sírtam, az örvendezőkkel örültem, csak azért, hogy az evangéliumot érvényre juttassam. Kényszerű kötelességem, hogy az evangéliumot hirdessem, azért, hogy nekem is osztályrészem legyen az evangéliumból. És a plébános erről beszélt, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó pap legyen. És én úgy éreztem, hogy ez az egész predikáció nekem szól. Mégis az ibeti napon a következő mondat volt, ez volt az utolsó mondat, hogy én ebből a kisfaluból is tudnék olyan fiatal embert ajánlani a Jóistennek, akiből jó pap lehetne. És én voltam egyedül olyan fiatal ember, aki, de én azt nagyon magamra vettem ott ezzel együtt, hogy olyan egyértelmű volt ez a dolog. És akkor éreztem, hogy igen, akkor most az Úristen meghívott, mint aki szárnyalt, mentem haza, hogy akkor most már megkaptam azt a jelet, amiben az Úristen meghívott. És akkor éreztem azt, hogy most már mennem kell a plébánoshoz is, el kell mondanom neki ezt a dolgot. És közben az is volt, nagyon naívan gondolkodtam, az volt bennem, hogy biztos a plébánosnak is volt valami álma, vagy ő is kapott egy ilyen jelzés, hogy neki ezt kell prédikálni. Aztán elmentem, csak úgy beállítottam egy ilyen hétköznap reggel, csak úgy belegondolok én, amikor úgy keresnek, akkor mondjuk jó 5 percen van valakire, de az, hogy úgy, csak úgy beállít és beszélgessek, azt nem mindig olyan jó néven veszem. Na mindegy, én így mentem, az együtt, hogy nagyon féltem, hogy mit fog szólni a plébános, mert ilyen hideg hónaljú jász volt. A jászokat kétféleképpen különböztetik meg, jászoktól hallottam. Vannak hideg hónaljú jászok, meg meleg hónaljú jászok. A hideg hónaljú jászok azok, akik ilyen nagyon merevek, az arcuk is inkább ilyen érzéseket, nem nagyon eláruló dolog, kicsit keményebbek, a humoruk az inkább fanyar és csipkelődő. És vannak a meleg hónaljú jászok, azok pedig ennek az ellenkezője, nagyon melegszívű, érzelemmel teliek, akik nagyon jó szívvel kapcsolódnak embertársaikhoz. Hát az én plébánosom az előző volt. Volt olyan élményem, amikor a Szent Misén megállt, és a következőt szamár köhögés voltam, és biztos nagyon zavaró is lehetett, és állandóan köhögtem, és akkor a prédikáció közben megállt, és akkor a következőt mondta, odafordult hát a minisztránsokhoz is. Aki beteg, annak nem kell misére jönni, menjél haza. És akkor én fölálltam a misén, oda mentem az ajtóhoz, már rajta volt a klincsen a kezem, és akkor, na gyere vissza. És akkor visszamentem, akkor utána már nem nagyon mertem köhögni, akkor egy pár perc húva odaszólhattam, na látod, csak rád kell szólni, és akkor tudod fegyelmezni magad. Na, tehát ilyen volt ez a plébános azzal együtt, hogy nagyon kedveltem, de nagyon féltem tőle, hogy na most, hogyha én előállok az én történetemmel, akkor mi lesz. Meghallgatott, és azzal kezdtem, hogy nem tudom, hogy az Úristen meghívott-e, de ez van velem. És akkor a plébános a következőt mondta, hát az álomnak nem kell olyan nagy jelentőséget tulajdonítani, de én úgy érzem, hogy téged az Úristen meghívott. De azért még gondolkodjál ezen a dolgon, és akkor a kezembe adta az alszi plébánosnak az életét, ami hát érdekes hatást váltott ki belőle, nagyon-nagyon magával ragadott. Ugye most a papok kívében felé fordulunk, és amikor elolvastam a könyvet, akkor valami olyasmi volt bennem, hogy én is valami hasonló áldozatokat akarok hozni a Jóistennek. Vagy valahogy úgy teljes szívvel akarom csinálni. Tehát, hogy nagyon megragadott a Viennai Jánosnak az élete, akit biztosan tudjátok, hogy nem akartak pappá szente. Nem volt hülye, de nagyon buta volt. Tehát idősen tanult latint, és kisgyerekekkel tanították, de nem nagyon fogott az agya. Aztán a püspök a végén már csak annyit kérdezett tőle, hogy ismeri a rózsafűzért, és mondja, hogy igen, minden nap imádkozom, és nagyon szeretem. És akkor erre azt mondta a püspök, na jó, akkor rossz pap már nem lesz magából. És akkor felszentelték, de a gyóntatási joghatóságot még nem kapta meg, mert azt a vizsgát, ami ilyen államvizsga, fakultáns vizsgát, azt nem tette le. Azt hiszem egy vagy két év után kapta meg a gyóntatási joghatóságot. És itt jön az Úristennek a csodája, hogy akit nem akarnak pappá szentelni, az lesz a plébánosoknak a védőszentje. Akinek nem akarják megadni a gyóntatási joghatóságot, az lesz a legnagyobb gyóntató. Napi 16 órán keresztül gyóntatott. Azért helyezték azon, mert ott már nagy kárt már nem csinálhat. Francia forradalom után templomok leégve, a teteje beszakadva, három öreg asszony van a szentmiséjén. És 30 év elteltével vasutat építenek erre a helyre, mert évente több mint 300 000 zarándok érkezik Karszba. Ez egy ilyen teljesen Istennek adott élet, aki fült krumplinél, tehát egy ilyen nagyon aszketikus életet él. Ebben nem tudom követni, Viennai János. Ez még nehéz, de egyszer lehet, hogy az is eljön. Szóval nagyon magával ragadott Viennai János, és akkor voltam benne a szemináriumban, és akkor elindultam ugye ezen az úton. És nagyon hálás vagyok, mert az mostani életemben is, hogy olyan emberekkel találkozhattam, akik számomra nagyon-nagyon nagy hatással voltak, akiket vagy bolondnak néztek, én szentnek tartottam őket. Tehát a Mimiről beszéltem, hogy a szemináriumban járt hozzánk, Fleischmann Mária volt, Bécsben filozófia fakultáson végzett, az előző rendszerben csak vagonokat pakolhatott, és ez a Mimi, ez mindig ragyogott, 80-valahány évesen, nagyobb öröm senkinek nem volt, tehát akiket én ismertem, nagyobb örömet nem láttam senkinek a szívében, mint ennek a Miminek, pedig nagyon nehéz élete volt, és ahogyan az öltözködésében mindennek megvolt a maga jelentősége, és tudta azt, hogy mit miért hord, minden nap kész volt arra, hogy a szomszéd faluba szentmisére menjen, hogy az Úr Jézussal találkozzon. De hát itt rettenetes dolgok voltak, tehát ha fújt, ha esett, ha meleg volt, ha forróság volt, bármi volt, ő minden nap ment szentmisére. De ilyen is volt, kicsit olyan nevetségesnek tűnik, hogy a kutyák mentek utána, és félt a kutyáktól, és a következőt tette, hogy gyűjtött pénzt, és odaadta az illetőnek, hogy kerítse be a kerítését, de az illető nem volt hajlandó. A pénzt eltette, elköltötte másra, de nem kerítkezett be. És hát nem volt mit tenni, akkor a Mimi font magának drótból egy ilyen kerítést, így körbe, és akkor azzal ment, de hogy a szentmisére eljusson. Szóval a cipőfűzője úgy volt megkötve, hogy az orrán volt szintén egy ilyen másik cipőfűző is megkötve, és kérdeztük, hogy Mimi az mi akar lenni, és akkor visszakérdezett, hogy a fektetett nyolcas az mire emlékeztet, és hát ugye mondtuk, hogy az a végtelennek a jele, és akkor mindig mondtad, na látod, engem az arra emlékeztet, hogy amikor megyek az utcán, és ránézek a cipőmnek a hegyére, orrára, akkor mindig eszembe jusson az, hogy minden egyes lépésemmel az Úristenhez, illetve a végtelenhez közelebb kerülök, és minden egyes lépésemmel el kell számolni, és minden tettemnek következménye van, az igennek és a nemnek is, mint ahogyan Ádámnak és Évának a nemje kihatott az egész emberiségre, vagy ahogyan a Máriának az igenje kihatott szintén az egész emberiségre, ugyanígy minden tettünk hatással van a másikra. Vagy szintén egy ilyen másik dolog, hogy egy 10 filléres volt bekeretezve a falra téve, és akkor kérdeztük, hát ez mi akar lenni, és akkor mondja, hogy tudod, az arra emlékeztet engem, hogy ha azt a 10 fillérest én ide teszem a szememhez, akkor nem látok semmit. De hogyha azt a 10 fillérest elemelem egy méterre, akkor meglátom a napot. Hát a Mimi itt tanított, egy egész este tudnék róla beszélni, mert nagyon nagy hatással volt rám. Vagy éppen a Franc atya, aki hát 87 éves és hátizsákkal járja a világot, és az az Istennek adottság, ami benne van. Ez, úgy örülök, hogy ilyen emberekkel találkozhattam, ilyen élő szentekkel. Vagy hát éppen az a plébános, akit említettem nektek, aki teljesen Istennek adta az életét, aki valóban ott várta a gyónókat, minden szentmis előtt fél órával ott ült a oltári szentség előtt is, ha jött gyónó, akkor fogadta, aki napközben is többször adorált, a papok is szent életűnek nevezték, de én magam is láttam azt, hogy milyen példamutatóan él. Na hát ezek voltak, akik én rám így hatással voltak, meg vannak, és azt is látom, hogy ugye igaz az, amit a Teréz anya mondott. És ezt, hogy arra kezdek rájönni, hogy minél inkább haladok előre a papságomban, annál jobban látom a hivatásomat. Annál jobban látom az összefüggéseket, amit ezelőtt például meg se láttam. Például az a Szent Leckét, azt nem is tudom, hogy hány éves pap voltam, amikor megnéztem, hogy B év 5. vasárnap volt, és utólag kerestem vissza, hogy miről prédikálta, már nem a mi volt az eredeti szöveg, amiről prédikálta az atya. És egyre világosabban látom ezt, és a Teréz anya mondja azt, hogy ő benne akkor, amikor ő a hivatására gondol, akkor minden nap gondol a hivatására, és minden nap hálát ad azért, hogy az Úristen meghívta őt. Hát, és valahogy én is ugyanígy vagyok, hogy mindig akkor, amikor elmondom, akkor nagy örömet is érzek a szívemben, és úgy azért úgy alapvetően én úgy érzem, hogy úgy boldog pap vagyok. És ezt olyan jó kimondani, hogy úgy érzem, hogy úgy a helyemen vagyok, és hogy nekem ez a feladatom. Úgyhogy hát köszönöm, hogy meghallgattatok. Tudnám még folytatni, de azt hiszem, hogy az idő kevés. A lényege körülbelül ez volt az én hivatásomnak, és köszönöm a kitüntető figyelmeteket.